Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Az ellátásbiztonsághoz pedig annyit szeretnék mondani, hogy mégsem az a helyzet, hogy ezek a tényezők okozzák az ellátásbiztonság megrendülését, azt önmagában az okozza, hogy 2007 óta nem volt áremelés. És mindaddig, amíg 0-1-2%-os inflációs környezetben tudtunk működni, ez nem volt elviselhetetlen. De amióta kétszemügyi infláció van, azóta egyre nagyobb arányban kerülnek az alapellátásban gyártott és kiszállított készítményeink abba a kategóriába, ami már nem éri meg nekünk.
Tehát arról beszélünk, hogy a gyógyszergyártók leállhatnak bizonyos készítmények gyártásával, mert egyszerűen csak veszteségük keletkezik rajta?
Erről van szó, igen.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, én Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégem pedig Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója, köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm a meghívást, örültem neki. A
napokban az egyik legfelkapottabb hír arról szólt, hogy a kormány tulajdonképpen kikéri magának azt, hogy az ukránok az OTP-t fölrakták a háborús szponzorok listájára. A Richter számára ez jelenthet egyfajta fenyegető veszélyt? Egyszer a Richter is fölkerült erre a listára, és figyelitek-e, nézitek-e, hogy ennek milyen következményei lennének adott esetben?
Kicsit hosszabb múltra tekint vissza ez az egész nálunk, szerintem. Egyrészt amiatt, hogy 70 éve vagyunk a Szovjetunió területén különböző termékekkel, és lehet, hogy emiatt van, lehet, hogy másokból, minket előbb elértek azok a hatósági intézkedések, amik azt éreztették velünk, hogy nem vagyunk szeretettel látva, és nem vagyunk szívesen látva az ukrán piacon. Ez tavaly nyáron csúcsosodott ki abban, hogy a ottani hatóság egy termékek egy nagyon jelentős részét nem felfüggesztette, de kilátásba helyezte a termékeink egy jelentős részének felfüggesztését. Ez azért volt nagyon feltűnő, mi voltunk az első külföldi cég, akinél ezt a lépést megtették. A jogi eszközök rendelkezésre álltak szélesebb körben ezt az intézkedést meghozni, mégis velünk kezdték. Most ahhoz képest új fejlemény nincs, tehát nem tudom, milyen listán vagyunk rajta, de barátságos fogadtatás vagy bánásmódban nincs részünk.
Itt arról a 35 termékről van szó, amelyeket Oroszországban gyárt, ha jól tudom, a Richter, de Ukrajnában is forgalmaz. Ezekre terjed ki az a korlátozó intézkedés, ami a legutóbbi negyedéves jelentésetek szerint eddig nem hatályosult, nem lépett életben, csak kilátásban van ugye helyező.
Az a baj, hogy az ukrán hatóság is úgy tudja, hogy ezeket Oroszországba gyártjuk, pedig nem így van. Magyarországon gyártjuk egy-két kivétellel ezeket a készítményeket, az az egy-két kivétel is vagy a lengyel, vagy a romániai gyáregységünkben készül el, úgyhogy
akkor a disztribúció történik Oroszországban.
Még csak az sem. Önmagában az a tény, hogy oroszországi létesítménye van a cégcsoportnak, egy hivatkozási alapot teremtett arra, hogy egy ilyen önkényes lépés szülessen, igen.
Tehát arról nincs információtok, erre a bizonyos háborús szponzorokról összeállított listára fölkerülne a Richter. Arról van esetleg, hogy ez a kilátásba helyezett büntetőintézkedés a 35 vagy akárhány terméket illetően, hogy ez esetleg a közeljövőben már ténylegesen hatályosulhat?
Most úgy látom, bár ez spekuláció részemről, hogy a gyógyszerellátás biztonsága fontosabb az ukrán hatóságoknak is, mint az, hogy valamilyen gesztusértékű üzenetet küldjenek, és azt is gondolom, hogy az uniós kapcsolatrendszerüknek sem tesz jót, hogyha ilyen nyilvánvalóan versenysemleges lépés helyett, pontosabban az uniós kapcsolatrendszerüknek sem tesz jót az, hogyha egy ilyen nyilvánvalóan a verseny sértő intézkedés születik.
A kicsit még maradva az OTP-vel való párhuzamoknál, ugye az OTP egészen máshogy kommunikál az ukrajnai érdekeltségén keresztül, mint az oroszországi érdekeltségén keresztül. Ukrajnai érdekeltségén keresztül tulajdonképpen a szimpátiájáról biztosítja az ukrán népet. És ilyen tónusban is kommunikálnak a közleményeikben, legalábbis a legutóbbi közleményük ilyen volt. Én megnéztem a Richter oroszországi és ukrajnai leányvállalatainak az online felületét, azt láttam, hogy teljesen neutrális, kizárólag az üzletre és üzletszerűen van megfogalmazva minden közlemény. Ez egy szándékos policy a Richter részéről?
Nagyon szeretem az OTP-vel való összehasonlítgatást. Egyébként viccen kívül, mert nagyra becsülöm ezt a céget, nagyon komoly eredményei vannak. Nálunk azt hiszem a tettekben nyilvánul meg elsősorban az hozzáállásunk ehhez a két piachoz, vagy ehhez a két környezethez. Azért is mondom ezt, mert az OTP esetében nagyon úgy képzelem, nagyon kevés lehetőség van arra, hogy valódi döntéseket, intézkedéseket hozzanak. Ezek a bankok nem tudnak úgy működni, ahogy korábban, míg nálunk, a mi esetünkben a gyógyszerellátást fent tudjuk tartani, mind a partnereink, mind az orvosaink, mind a betegeink felé tudjuk azokat a kötelezettségeinket vállalni, amelyeket 70 éve teljesítünk. Úgyhogy azon túl, hogy természetesen az ukrán stábunkat, csapatunkat igyekszünk egyben tartani, minden lehetséges módon támogatni. Azon túl, hogy bizonyos társadalmi felelősségvállalás kereteibe tartozó döntéseket meghoztunk Ukrajnával kapcsolatban, segélyek, gyógyszeradományok és társai. Ezen kívül nem érezzük szükségét annak, hogy ezt a kommunikációban nagyon megjelenítsük. Tényleg dolgozni szeretnénk mindkét ország betegei érdekében.
Körülbelül egy éve beszélgettünk, kicsit más körülmények között, és akkor még nagyjából az elején jártunk a háborúnak, egy pár hónap telhetett el. És akkor úgy fogalmaztál, hogy egyrészt nagyon megnehezült a logisztika, tehát a szállítmányok eljuttatása a cél országokba, kiemelten Ukrajnába. Ugye a lengyel-ukrán határon rostokoltak a kamionjaitok heteken keresztül. A másik fontos meglátásod pedig az volt, hogy hivatalos és nem hivatalos csatornákon keresztül, mert tulajdonképpen folyamatosan bombáznak titeket üzenetekkel, e-mailen, más csatornákon keresztül Ukrajnából, hogy függesszétek fel az oroszországi tevékenységét a Richternek. Történt-e változás, beállt a változás ebben az elmúlt egy évben, úgy a logisztikát illetően, mint a nyomásgyakorlást illetően? És mi erre a Richternek a válasza?
Ami a logisztikát illeti, a legnehezebb a Belarus határon való rostokolás volt, és az a bizonytalanság, ami a szállítási időkben ez okozott. Azóta egyértelmű helyzet alakult ki, Belaruszon keresztül nem lehet átjutni. Tehát Lettország felé megyünk, ami hát a 10 évvel ezelőttihez képest egy hatalmas változás, hiszen korábban Ukrajnán keresztül vittük Moszkvába is az árut. Utána ez megszűnt, aztán jött a Belarus, ez most szűnt meg tavaly, és aztán most már tényleg nagyot kerülünk. Ukrajnába el tudjuk juttatni az árut, az kevésbé bonyolult, ott inkább arról van szó, hogy azért a rendelések elég jelentősen visszaestek. A logisztikai rész, én úgy gondolom, hogy sokkal inkább feladatokat rótt ránk, mint sem zavart okozott volna a működésünkben. Kicsit olyan volt, mint a COVID. Az első sok után megoldandó feladatok garmadáját jelentette. Mert a nyomásgyakorlást illeti, ott egy kicsit másképp néz ki a kép, mintha elvágták volna ezeket az üzeneteket, ami utólag azt mondom, hogy feltűnő, nem úgy néz ki, mint ami egy ilyen széles körét az elégedetlenkedőknek fette volna le, vagy onnan indult volna. Nem akarom ezt sem kitalálni, mert nem látok rá közvetlenül, csak arra egy darabig jött, és aztán pedig nem jött. Most sem jön, és az, hogy mi ezt az időszakot hogyan éltük meg, talán csak arról tudok hosszabban beszélni itt. Egyértelmű volt a nemzetközi közösségben, és ma is az, hogy a gyógyszeripari termékekre, gyógyszerekre szankció nem vonatkozik. Ez még olyan időszakokban is egyértelmű volt szerintem, mint az iráni szankciók például. Tehát a mostani szankciókkal kapcsolatban felvetődik néhány kérdés jogosan, hogy te jó, hát ezeknek mikor lesz vége? Ezek más szankciók, mint voltak régen. Ott ugye megmondták, hogy ha ez is ez történik, akkor vége lesz. Itt nincs ilyen. Úgyhogy joggal kérdezi valaki, hogy na is a gyógyszeripar az mikor következik, nem következik. És azt gondolom erről, hogy nem is fog, mert az ellátásbiztonság és a betegek érdeke előbbre való. Ezt a például az a szakmai szervezet, aminek uniós szinten tagja vagyunk, Medicines for Europe többször megerősítette. A missziónk, a küldetésünk, mint Richter és mint tagja ennek a szakmai szervezetnek egyértelműen a gyógyszerekhez való hozzáférés biztosítása globálisan. Tehát nincs, ebben nem fér bele.
Nincs az az etikai dilemma, ami felül tudná írni ezt az álláspontot. Azért pontosan látjuk, hogy számos cég megtette azt, hogy kivonult Oroszországból. Nyilván más ágazatokra gondolok itt, nem pedig a gyógyszeriparra, de mégis van egy erős morális kényszer, nyomás, józan belátás, saját belátás, ami alapján ezek a cégek meghozták ezeket a döntéseket. Tehát az ilyen típusú dilemmák azért a Richter igazgatósági ülésein korábban, vagy akár mostanában is még azért előkerülnek, és a beszélgetés vége mindig azhoz zárul, hogy de nekünk biztosítani kell a megfelelő gyógyszerellátás, és ez a legfontosabb szempont.
Amíg azt látjuk, hogy a versenytársaink ott vannak, addig ez a kérdés nem vetődik fel hónapról hónapra, ezt a dolgot egyszer megvitattuk, egyszer megrágtuk, amíg nem változnak a körülmények, addig nem látom okát, hogy változtassunk az álláspontunkon. Az meg, hogy etikai dilemma volt-e azoknál a cégeknél, akik végül kivonultak, hát ezt nagyon kétlem, egy PR dilemma volt, az is egy nagyon komoly dolog, nem szabad lebecsülni, de a PR dilemma dőlt el abba az irányba, hogy végül kivonulnak nem sokan egyébként ahhoz képest kis jelentőségű operációk szűntek meg. Ami miatt azt merem mondani, hogy ez nem etikai, hanem PR dilemma, az az, hogy mindaddig, amíg a civil szférát külön lehet választani a hadigépezettől, addig nincs olyan etikai megfontolás, ami a civil szférára valami ilyen kemény, az életet, az egészséget veszélyeztető intézkedést indokolna.
És mi lehet az a változás, ami ezt a korlátot úgymond feloldaná, mondjuk egy teljes mozgósítás Oroszországon? Az már egy olyan lépcsőfok lenne, amikor előkerülhetnek etikai kérdések?
Nem hiszem. Mindaddig, amíg a civil szféra elkülönül a mozgósított hadigépezettől, addig nem gondolom ezt. Nem is, szerencsére nem is nekem kell megfejteni, hanem...
Ez a határ, ez elmosódik, hogyha mondjuk egy általános mozgósítás van.
Amikor elmosódik ez a határ, azt úgy hívják, hogy terrorizmus. Aha. Azt így, ez a definíciója, és egyelőre még ezt nem tudom, hogy ez bekövetkezett volna.
Egyébként milyen a viszony az ukrán és az orosz hatóságokkal? Nyilván, vagy gondfeltétlenül, hogy az ukrán lehet a kényesebb, ha úgy tetszik. Tehát, hogy a párbeszéd az szakmai alapon zajlik, vagy érzékeltek ebben azért nehézségeket tekintettel a rendkívüli helyzetre?
Az ukrán viszonyban érzékeltük a két ország közötti külpolitikai feszültségnek a jeleit, igen. Az orosz esetben úgy gondolom, hogy ami meghatározó, az az, hogy 70 éve ott vagyunk. Nagyon jó a beágyazottságunk, a márkaismeret az orosz betegek és orvosok körében, és ennek tudható be az, hogy a mai körülmények között is tudjuk menedzselni a viszonyokat.
Mennyire vannak kitéve a kollégáitok Ukrajnában ennek a háborús helyzetnek? Tehát mennyire érinti őket, mennyire van jelen a mindennapjaikban? Van-e olyan kolléga, aki bevonult az ukrán hadseregbe és már a fronton szolgál?
Sokféleképpen érinti őket, igen. Az volt talán a legszélesebb körben tapasztalható, abban az időszakban volt a legszélesebb körben érintve a stávunk, amikor Kijevet is támadták, hiszen a központunk ott található, az áru is ott érkezik meg. Azokon a...
Mai napig vannak még Kijevet érő támadások.
Igen, ezeknek azért volt egy olyan időszaka, amikor különösen egy évvel ezelőtt, amikor ez egyértelműen a működést ellehetetlenítette, és hát az életüket is nem mellesleg. Azt tapasztaltuk, hogy viszonylag sokan külföldre menekültek, de azért nem tömegek, tehát Magyarországra is jöttek, itt is segítettünk több családnak. Lengyelországban a lengyel vállalatunk is oldott meg.
Tehát kollégák ilyen és családjaik.
Kollégák és családjaikról beszélünk, igen. Most mi ebben a szakmában sajnos azt kétségtelenül felmerül, hogy gyakorlatilag mindenki valamilyen módon a háborús erőfeszítésben részt tud vállalni, hiszen egészségügyi dolgozók ilyen vagy olyan képzettséggel mindegyiküknél felmerül, hogy be kell levonulniuk, és volt is olyan kollégánk, aki bevonult, volt is olyan kollégánk, aki találat ért és meghalt, egy ilyen volt.
Úgy az oroszországi, mint az ukrajnai desztinációban a működés az valamennyire, a feltételek valamennyire rendeződtek, mondjuk az egy évvel korábbi viszonyokhoz képest? Sikerült a hadi gépezethez idomítani a Richter működését Ukrajnában és Oroszországban?
El tudjuk látni a betegeket, nekünk ez a legfontosabb, folyamatos a működés. Azt nem állítom, hogy zavartalan, hanem egy állandó küzdelem, de ennek egyelőre meg tudunk felelni.
És milyen zavarok zavarják meg mostanában a működést?
A legkülönbözőbb helyzetek állnak elő, például a dollár elszámolás ütközik nehézségekbe az utóbbi időben, ezt valószínűleg ismert a hallgató körében is, hogy szintet lépett az amerikai-orosz viszony ebben a tekintetben is. Aztán alapanyagok eljuttatása, alkatrészek eljuttatása a megfelelő helyre van, hogy körülményesebb, mint volt, és adott esetben új beszállító után kell nézni, az nem egyszer előfordult. Ezen kívül talán azt mondanám még, hogy a mozgósítás során ugye a kollégáknak felmerül a részvétele a háborúban közvetlenül is. Mindeddig ezt sikerült elkerülnünk.
Azt említetted a beszélgetésünkben, hogy Ukrajnában a kereslet, mintha csökkenne a Richter termékei iránt, és a negyedéves jelentésben az is szerepel, hogy Oroszországban is az első két hónapban csökkent a forgalom. Mivel magyarázható ez? A tavalyi magas bázisévhez, vagy nem magas bázisévhez kell ezt mérni, vagy ténylegesen szűkül csökken a kereslet? És mondjuk Oroszországban ez indokolható azzal, hogy mondjuk fogyóban van az orosz átlagpolgár pénze, jövedelme, megtakarítása, míg Ukrajnában mondjuk a rendkívüli helyzet az, ami ezt indokolhatja.
Nem látjuk azt, hogy az orosz piac volumenben, dobozban kifejezve csökkenne tavalyhoz képest. Az kétségtelen tény, hogy a makrogazdasági viszonyok egy év alatt sokat romlottak, az energiaárak csökkenése az orosz költségvetést negatívan érinti, és általában azt figyeltük meg, hogy valamilyen az európai országok többségénél nagyobb kapcsolat van a rendelkezésre álló jövedelem és a gyógyszerfogyasztás között. Ennek a jeleit egyelőre nem érzékeljük lényegesen. Fel voltam készülve egy ennél nagyobb hatásra is, stabilnak mondanám a piacot. A fizetési fegyelem, hogy úgy mondjam, sem romlott mindeddig. Ukrajnában az egész élet természetesen nagyon drasztikusan megváltozott. Kevesebben vannak Ukrajnában, mint voltak, lényegesen. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a piaci csökkenéssel együtt, sőt azon túl esett vissza a forgalom.
Az orosz piac, szót nevezhetjük meghatározónak a Richter szempontjából. Ha jól olvastam ki a jelentésből, akkor a gyógyszergyártásból származó bevételetek mintegy 20%-a köthető Oroszországhoz. És azt is megemlíti ez a jelentés, hogy a rubel 31%-kal erősödött tavaly évelejéhez képest a forinttal szemben. Ugye a Richter szempontjából nagyon fontos az árfolyam hatás, hiszen számos külföldi érdekeltsége, kitettsége van. Az engem nagyon érdekel, hogy egy háborúban álló ország valutája mitől tud ennyit erősödni egy év alatt a forinttal szemben. Az euróval meg a dollárral való viszonyban ezt már nagyjából megszoktuk. Most épp egy másik irány látszik erősödni, de azért ezt már hozzászoktunk, de hogy a rubel mitől tud erősödni a forinttal szemben?
Sajnos múlt időben kell beszélnünk, de attól a kérdés még feltehető. A tavalyi év az kétségtelen egy olyan időszak volt, ami egy ember életében egyszer szerintem előfordul, hogy a dollár és a rubel egy irányba változott, mindkét deviza erősödött a forinttal szemben. Egy krízisben a dollár felértékelődik, az már megszokott, de hogy a rubel, ez tényleg magyarázatra szorul. Két oka volt. Az egyik az az, hogy nagyon jelentős energia export utáni deviza bevétel érkezett az orosz gazdaságba a tavalyi év közepén. Felmentek az árak, a volumenek nem tudtak lemenni, tehát az orosz export értékben nagyon jelentősen emelkedett. A másik oka az volt ennek a jelenségnek, hogy nem tudott az orosz tőke kifelé menni. Nem tudott Londonba villákat venni, nem tudott futballcsapatot venni, nem tudott svájci bankszámlán meg offshore számlán elhelyezkedni. Ez a kiáramlás megszűnt, a beáramlás viszont nem szűnt meg, hanem felerősödött. A devizák ilyen egyenlege, deviza mérlegnek ilyen egyenlege szokott felértékelődést okozni egy devizába, ez most is megtörtént a rubellel. Sajnos ez a múlt, most már nagyjából a forinttal szemben ugyanott van a rubel, mint ahol tavaly az év legelején indultunk, tehát 4 fölött valamivel. Ez jelentősen gyengébb, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt. Fölment ez a kurzus 7 fölé, 7,5-re, és sajnos ez most visszaszánkázott 4,3, tehát 4 forint 30 fillér körülre. És ez azért,
hogyan fog lecsapódni az eredményetekben?
Ez már látszik most, hogy az árfolyam nyeresség, ami tavaly keletkezett, az átmeneti volt, és a pénzügyi soron már Q4-ben, tehát negyedik-negyed évben elkönyveltünk egy nagyon komoly veszteséget, amit aztán tetézett az első negyed évben nem ugyanakkora, harmad akkora 17 milliárdos mínusz a pénzügyi soron.
És ez lehet még rosszabb is az idő?
Ez, úgy képzelem, hogy ez valószínűleg fennmaradt, tehát gyűjteni fogjuk tovább a pénzügyi veszteséget, és ez azért is lényeges, hogy erről beszéljünk, mert fedezni se lehet már. Ugye régen a rubelt azért nem fedeztük, mert olyan kamat különbözet volt, hogy mérthetetlenül költséges volt a fedezés. Most azért nem fedezzük, mert technikailag kivitelezhetetlen a határidős eladása a rubelnek. Kettő között fedeztük egy ideig, tehát mondjuk a tavalyi év elején még a 120-as rubelnél voltak jó fedezeti ügyleteink érvényben, de ez egy átmeneti dolog. Ma már nem tudjuk kezelni ezt a rubel volatilitást.
Uh-huh. Egyébként a számok, ahogy néztem, legyen szó zárbevételről, adózott eredményről, bruttó fedezeti hányadról, azok elég impozánsak, de ez a tavalyi első negyed év esetleges gyengébb teljesítményének köszönhető, vagy önmagában is jók ezek a mutatók, tehát mérhetően, kimutathatóan jól teljesített a Richter ebben az időszakban? És hogy látjátok az év további részét?
Nem mondanám a tavalyi bázis nagyon gyengének. Sokkal inkább arról van szó, amit elkezdtél fejtegetni, hogy 20% körül van az orosz súly. 10 évvel ezelőtt ez több mint 40% volt. És ez a tudatos törekvés a Richter részéről, hogy elfelé átsúlyozza az üzleti hangsúlyokat, áttereljük nyugat felé, ez az elmúlt néhány évben fel tudott gyorsulni. És ezt a nőgyászati építkezésre is gondolok ilyenkor, a biotechnológia elkezdett komoly árbevételt termelni, illetve felfutotta az amerikai értékesítésünk, ami most már nagyobb, mint az orosz. Így ez a két ország áll a legnagyobb piacaink listájának tetején. Hát nehéz így dolgozni, hogy ez a két ország jelenleg nem tud jól együttműködni.
Ez az átsúlyozás, ez üzletpolitikai szempontból hozhatja azt, hogy tovább csökken Oroszország súlya a portfólión belül? Tehát ez lehet egy tudatos törekvés a Richter menedzsment részéről?
Igen, az mindenképpen az nem csak lesz, hanem volt is, nem abszolút értékben természetesen, tehát volumenben, rubelben kifejezve továbbra is növekszünk Oroszországban, ugyan nagyon minimális mértékben az elmúlt néhány évben. Tehát nem egy kivonulásról beszélünk, hanem egy átsúlyozásról, és ez a Nyugat-Európa kétszámegyű növekedése, illetve az Egyesült Államok nagy kétszámegyű növekedése tudja előidézni, hogy a relatív
tehát nem,
pozíciója változik.
Arról van szó, hogy hosszú távon el akarnátok engedni az orosz piacot, nem. Hanem mellette felfuttatni jobban a nyugat-európai marketet.
Nyugat-európai
és az Egyesült Államok,
Latin-Amerika, Kína. Ezek az elmúlt 5-6 évben sokkal nagyobb ütemben tudtak nőni, mint
de növekedési, komoly növekedési potenciált akkor nem láttok az orosz piacban, attól függetlenül is, hogy egyébként háború zajlik, vagy nem zajlik, involválódik, vagy nem involválódik orosz.
Igen, tehát például azok a gondolatok talán 10-15 éve még, amik forgalomban voltak, hogy egy alapvetően kevéssé penetrálódott gyógyszerpiac, egy alacsony gyógyszerellátottság bizonyos országokban majd ahhoz fog vezetni egy gyors felzárkózással, a gyógyszerfogyasztás, GDP, vagy akármilyen más gazdasági teljesítményt tükröző mutató arányában majd felzárkózik, ettől nem félünk.
Kicsit nézzünk itthonra, Magyarországra, a magyar piacra. A negyedéves jelentésről szóló tájékoztatótokon egészen súlyos üzenetek hangoztak el, például arról, hogy az ellátás biztonság az mennyire tartható fönn hosszú távon. Feltételezem, ez összefüggésben van azzal, hogy az ágazatot egyébként különböző adókkal terheli a kormány, külön adókkal, extra válságadókkal. Először is mit szóltok ahhoz a hírhez, hogy úgy néz ki, hogy jövőre mégsem fogják kivezetni ezeket az adókat, legfeljebb egy-egy ágazat esetében mérsékelheti a kormány ezeket a tételeket. Van erről több információtok, mint amennyi mondjuk a kormányinfón keresztül a lakossághoz eljut?
Először is és a külön adóval kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy az eredeti indoklásban az árfolyam nyereség volt az a hivatkozási alap, ami miatt az adó kivetésre kerülhetett. Ez az árfolyam nyereség, beszéltünk már erről, még a negyedik negyedévben köddé vált, és azóta árfolyam veszteség van. Tehát felmerül nem csak jövőre, hanem az idén is, hogy ennek az adónak a létjogosultsága megvan-e még. Önmagában az, hogy exportra van egy adó kivetve, az egészen meglepő, ilyen a magyar unortodoxiában sem fordult eddig elő. Tehát ez mindenképpen magyarázatra szorul, hogy ez meddig tartható fenn, különösen annak fényében, hogy az exportszektor versenyképessége egyébként is nagyon sokat romlott az elmúlt fél évben. Gondoljunk arra, hogy dollárral szemben 100 forintot, vagy 90 forintot az euróval szemben, olyan 70 forintot romlott az elmúlt bő fél évben az exportőrök pozíciója. Közben egy 20%-os béremelésen is túl vagyunk, tehát aki ezt össze tudja szorozni, az látja, hogy a modern gazdaságtörténet legnagyobb versenyképesség vesztése történt az export szektorban. Az ellátásbiztonsághoz pedig annyit szeretnék mondani, hogy mégsem az a helyzet, hogy ezek a tényezők okozzák az ellátásbiztonság megrendülését, azt önmagában az okozza, hogy 2007 óta nem volt áremelés. És mindaddig, amíg 0-1-2%-os inflációs környezetben tudtunk működni, ez nem volt elviselhetetlen. De amióta kétszemügyi infláció van, azóta egyre nagyobb arányban kerülnek az alapellátásban gyártott és kiszállított készítményeink abba a kategóriába, ami már nem éri meg nekünk.
Tehát arról beszélünk, hogy a gyógyszergyártók leállhatnak bizonyos készítmények gyártásával, mert egyszerűen csak veszteségük keletkezik rajta?
Erről van szó, igen.
Milyen termékkört érinthet ez az intézkedés? Nyilván nem a kritikus fontosságú készítményekről van szó, vagy csak feltételezem, hogy nem arról van szó, hanem talán a kevésbé súlyos betegségek kezelésére szolgálóak? Nem. Vagy nincs, nem ilyen szempontok szerint történik a válogatás?
Nem hiszem. Lehet ilyen kategóriákat is felállítani, de én azt képzelem, mert nem vagyok orvos, ezt mindenki tudja, hogy nem a gyógyszer a kritikus fontosságú, hanem a beteg állapota olyan, amilyen, attól függ, hogy melyik gyógyszer lesz hirtelen életmentő, hogy ott éppen milyen állapotban van. Sajnos Magyarországon a lakosság egészségi állapota miatt elég sok életmentő gyógyszerünk van. Nem mindenki, mint Richter, hanem az ágazatnak úgy, ahogy van. Tehát én azért ebből nem indulnék ki, hogy azok fognak pont megmaradni, amikre a legnagyobb szükség van. Ez egy nehéz téma, mert a gyógyszeripar nem olyan, mint például a bankszektor, amiről korábban beszéltünk, vagy akár pláne nem olyan, mint az olajipar, hogy nagyon erősen koncentrált piacról beszélnénk. Sok szereplő van, nagyon jelentős a nemzetközi kereskedelem súlya, akár a hazai ellátásban is. Nincs olyan, hogy egy-egy szereplő dominálja a piacot, legalábbis az alapellátásban ilyen nem jellemző a térségünkben egyáltalán. Egy-egy ország van, amit a helyi nemzeti bajnok, az ottani Richter nevezzük így, dominálni tud. Finnország ilyen, Szlovénia is ilyen. Jó lenne, ha tanulnánk tőlük, de most per pillanat a kérdésre válaszolva elég olyan gyártó van, a játékban, ami miatt ez az ellátásbiztonság nem egyik pillanatról a másikra sérül, hanem folyamatosan romlik. A felvetésed az olyan szempontból jogos, hogy most rontottunk rajta megint egy jó nagyot.
Uh-huh. Tehát az a helyzet előállhat, hogy bizonyos készítményekből hiány alakul ki a piacon, vagy ez azért nem tud kialakulni, mert sok szereplős a piac, és valaki mindig be fog tudni lépni a másik gyártó helyére, aki éppen felfüggeszti annak a készítménynek a gyártása.
Most is van egy sor készítményből hiány, télen pláne volt, de igen, ez a határ, az ellátásbiztonság és a normális az ellátásbiztonság és az ellátásbiztonság hiánya között ez egy elmosódott határ, emiatt, hogy sok szereplős.
Itt alapvetően a vényköteles készítményekről beszélünk, nem? Vagy nem. Lehet a szabadáras is? És ideérthetjük?
Ideérthetünk bármit, különösen akkor, hogyha nem csak az ár okozza az ellátás problémáját, hanem akár valamilyen alapanyag rendelkezésre állása, ami azért COVID óta elég rendesen megszaporodott. Ezek a jelenségek sokkal jellemzőbbek, mint voltak, hosszabbak a szállítási határidők, és általában a különböző alapanyagok elérhetősége, csomagolóanyagok rendelkezésre állása. Ha ezt mind összeadjuk, akkor azt látjuk, ez egy széles körű jelenség. Nem csak a kritikus, nem csak a vényköteles, nem csak a szabadáras, egy általános problémával nézünk szembe, és nem csak Magyarországon.
Tudsz mondani egy olyan készítményt, vagy terápiát, ami esetében ez igazán élesen most már fölvetődik nálad?
Hogyne tudnék mondani, de a versenytársnak a cikkét nem fogom reklámozni, mi pedig ellátjuk a piacot egyelőre, a magyart mindennel.
Uh-huh. A különadók esetében ezek mennyivel rontják az eredményt idén, és van-e már kalkuláció akár 2024-re, amennyiben fönnmarad a már pedig most úgy néz ki, hogy fönnmarad.
Én azért nagyon bízom abban, hogy akár már az idén is ennek a mérséklése szóba tud kerülni, hiszen ahogy mondtam, az árfolyam nyereség, ami a hivatkozási alapja volt ennek az intézkedésnek, az már régen nem áll fenn. Hát ezt akkor is mondtuk, hogy ugye majd, ha árfolyam veszteség lesz, akkor ideadják nekünk ugyanezt a pénzt. Nyilvánvalóan költői kérdés volt. Tavaly 28 milliárd volt a Richter számára ez a teher. Az ágazat körülbelül ennek a dupláját fizette be.
Miközben az eredmény mennyi volt? Lehet-e mihez viszonyítani?
Az eredmény az 158 milliárd forint volt. Lehetett volna több, ha nincs ez az adó. És azt merem remélni, és az lenne a méltányos, ha már az idén, tekintve, hogy az árfolyam nyereség mínuszba fordult, ez az adó már elkezdene kivezetődni.
Van erről információtok, tárgyaltok erről a kormány?
Folyamatosak az egyeztetések, döntésről még nem tudok.
Szándék látszik a kormány részéről, hogy figyelembe vegye az ágazat érveit?
Igen.
Vagy a nap végén a döntés az lesz, hogy megmarad a különadó 2024-re, esetleg csökkentenek rajta valami?
Nem gondolom, hogy ez lesz a döntés. Szerintem azt mindenki látja, hogy egy olyan cég, ami 90%-ban exportál, és az anyavállalatban keletkezik mégis az árbevételnek a túlnyomó része, az annak az exportját nem lehet hosszú távon adóztatni.
Ha már ugye az állam és az állammal a kormánnyal való viszony szóba került, hogyan tudtok együttműködni az új tulajdonosi körrel, gondolok itt az egyetemi alapítványi új tulajdonosra, aki az én meglátásom szerint végső soron az államot képviseli egyébként ebben a struktúrában. És mi történt a közgyűlésen? Nagyon érdekes hírek jöttek, hogy volt egy javaslat az osztalék kifizetésre a menedzsment részéről, majd a Corvinus alapítvány ehhez képest egy 18 milliárd forinttal nagyobb, összesen 90 milliárd forintos osztalék kifizetésére tett javaslatot, hogy ez jele valamilyen diszharmóniának a menedzsment meg az egyik fő tulajdonos között, és hogyan sikerült átverni végül a menedzsment akaratát a közgyűlésen?
Ez jele egy diszharmóniának, de nem a menedzsment és a tulajdonos között, hanem a részvényesek között. Ugyanis a részvényeseink kétharmada, kicsit több is külföldi pénzügyi befektető, és a mi dolgunk, mint menedzsment az, hogy felmérjük azt a elvárást a céggel szemben, hogy hogyan akarja ez a bizonyos pénzügyi befektetői kör, és ide értem a hazai alapítványokat is, megosztani a szabad készpénz két felhasználási módja között. Az egyik az, hogy visszaforgatja a cégbe ilyen vagy olyan jövőbeli, jövedelmezőségi forrás építése érdekében, és a másik ilyen mód között, ami nem más, mint a visszajutatás ennek valamilyen módon a részvényesek felé. Én úgy érzem, hogy jól végeztem el ezt a munkát, mert a részvényesek túlnyomó többségének megfelelő osztalékra tett javaslatot az igazgatóság. Volt kétség kívül a Corvinus Alapítvány személyében egy ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt a statisztikában, az outlier érték, tehát ez az extrém álláspont, ami nem tükrözte a többségi elvárás.
Megmagyarázták valamivel, hogy miért pont ekkora összeget tartanak célszerűnek kifizetni?
Persze.
Volt indoklás önnek?
Persze, hogy volt. Hát minél több, annál jobb. Ennek a különböző változatai, most nem akarom ebbe belemenni, de az fontos tudni, hogy nagyon jelentősen növeltük tavalyhoz képest az osztalék kifizetési hányadot, és pláne az abszolút összegét az osztaléknak eleve. Ez a részvényesek túlnyomó részének tetszését kiváltotta, és nekünk az a dolgunk, hogy azt a tulajdonosi kört elvárásainak igyekezzünk megfelelni, aki nagyjából egy tömbben egyetért azzal az irányjal, amit így, mint konszenzus tudtunk figyelembe venni.
Számoltok azzal a lehetőséggel, hogy a továbbiakban többször is próbára lesztek téve a Corvinus által képviselt alapítványi tulajdonos részéről ilyen összefüggésben?
Minden évben el kell végezni ezt a munkát. Meg kell nézni, hogy a tulajdonosok mit akarnak. Ez nem úgy van, hogy kitaláljuk a Gyömrői úton, hogy szerintünk mi a fair, vagy mi az elég. Természetesen a nemzetközi gyakorlatot, az iparági gyakorlatot figyelembe kell venni, abban a tekintetben is eléggé kilógott fölfelé ez a Corvinusos elképzelés, de a legfontosabb az, hogy a részvényesek támogatását bírja az a javaslat, amit utána a közgyűlésre terjesztünk, és lehet, hogy jövőre nem áll elő ez a diszkrepancia a különböző elvárások között. Idén előállt.
Olyan értelemben is érdekes számomra, hogy mi történt a Richter közgyűlésén, illetve hát ugye volt egy tisztújítás is az igazgatóságot érintően is, hogy például Németh Lászlóné megjelenése az igazgatóságban, az nem még egy ilyen, nem próbatétel, de mondjuk egy ilyen jel arra vonatkozóan, hogy, a, hogy az állam, illetve az egyetemi alapítvány az esetleg szorosabban akarja kontrollálni az ügyeket a cég életében?
Szerintem a törésvonal az ott van, hogy van-e a Richternek szakmai befektetője, vagy pénzügyi befektetői vannak. Mindaddig, amíg pénzügyi befektetői vannak, addig a céget függetlennek lehet tekinteni, és egy pénzügyi elvárást kell teljesíteni. Ez lehetővé teszi azt, hogy folytathassuk azt a munkát, vagy azt a küldetést be tudjuk teljesíteni, hogy egy hazai központú nemzetközi vállalatot építünk, magas szellemi hozzáadott értékkel, hazai szürke állományra alapozva. Amíg ezt tudjuk csinálni, addig a pénzügyi befektetőinkkel meg fogjuk tudni találni az egyensúlyt, illetve az érdekközösséget. Ha ez felborul, az nem lesz jó, és sem akkor, hogyha ez egy hazai irányból érkezik, valóban ez meglepő. Azt gondolta az ember, hogy ez nemzetközi irányból jön, először nem így történt.
Orbán Gábor, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is.